Az RMDS nagyon jó eredményt ért el a december 11-i választásokon, ennek megfelelő a parlamenti súlya is. A probléma, hogyha nevezhetjük annak, az, hogy a Szociáldemokrata Pártnak és a Demokraták és Liberálisok Szövetségének, az ALDE-nak megvan a parlamenti többsége, kényelmes többség, és nincs szükség ezért az RMDS szavazataira a kormányzáshoz. Egyebekben talán erről beszélhetünk, szükség lehet még rá. Ebben a kontextusban hogyan látja az RMDS-nek a helyzetét?
Igen, kétségtelen több tényező függvénye az, hogy az RMDS milyen akaratérvényesítő képességgel rendelkezik a parlamentben. Összességében két nagyon fontos szempont van. Az egyik szempont az, hogy az RMDS-nek milyen a választási eredménye, és a másik az, hogy ez milyen kontextusban érvényesíthető ez a 6%. De az is elképzelhető lehetett volna, hogy egy ennél lényegesen rosszabb eredménnyel is többet lehet elérni, hiszen lehet, hogy egy adott kontextusban az akár 4%, amennyi volt az új a régi parlamentben, az lehetett volna mérlegnyelve is.
Született egy megállapodás, egy együttműködési megállapodás az RMDS és a koalíciós pártok között. Én azt mondanám, hogy nem túl sok konkrétummal. Ön mit vár ettől a megállapodástól, ettől az együttműködéstől, nem feltétlenül magától a dokumentumtól?
Tehát valóban idő nem volt arra, hogy a kisebbségi kérdés minden ágát, bogát végig lehessen tárgyalni. Ez a szöveges változat, ami ugye a tárgyalások során kialakult, az első ránézésre inkább egy keret megállapodás, és ugye hát a részletek azok ilyen szempontból eléggé körvonalazatlanok. Tehát ebben a megállapodásban benne van akár az is ismétlen, mindegyféle maximális megközelítés, hogy a mostani kormánykoalíció elfogadja a kulturális autonómiát, hiszen ott van egy fél mondat, ugye, ami azt mondja, hogy a kormánykoalíció támogatja a kisebbségi törvény elfogadását, és azoknak a testületeknek a létrehozását, ami ebből fakad. Na most ez azért érdekes, mert ugye a kisebbségi törvényben szerepel külön fejezetként a kulturális autonómia létrehozása, és az egész törvénytervezetben újonnan létrehozott testületről csak a kulturális autonómia kapcsán beszélhetünk. Természetesen én nem mondom azt, hogy ez a kormánykoalíció programjába emelte és magáévá tette ezt a törekvést. Én azt mondom, hogy a szöveg alkalmas arra, hogy akár így is értelmezzük, hogyha a konjunkturális környezete olyan.
Milyen egyéb fontos a magyarság törekvései közül, melyek valósulhatnak meg?
Ami nagyon nagy kérdés, ugye az egyrészt a különböző jogszabályokban meglévő kisebbségekre vonatkozó előírásoknak a gyakorlatba ültetése. Itt beszélhetünk egy kettősségről. Románia ugye még a 90-es évek végén, illetve a 2000-es évek elején előre szaladt a kisebbségi jogok kodifikálása terén, de azt látjuk, hogy nagyon sok rendelkezést különböző okok miatt nem sikerült érvényre juttatni. A közigazgatásban a nyelvhasználat kérdése ilyen, illetve az oktatás esetében ott inkább a román nyelv tanítása az, ami továbbra is megoldatlan kérdés, és nem is egyszerű ezt a kérdést megoldani. Egy nagyfokú empátia és nagyfokú pragmatizmus kell hozzá a mindenkori parlamenti többség vagy kormány részéről.
Miért konkrétabban nehéz ezeket a kérdéseket megoldani?
Lehet, hogy valamikor rosszul fogtunk hozzá. Olyan szempontból, hogy mi az első pillanattól kezdve azt mondtuk, hogy a román nyelvet a nemzeti kisebbségek idegen nyelvként kéne tanulják. Na most ez a megfogalmazás eleve sértő volt ugye a román többség számára, hogy akkor mi Romániában a román nyelvet idegen nyelvként szeretnénk tanulni. A másik kérdés az, hogy ebben az esetben nem számíthatunk a többi nemzeti kisebbségnek a támogatására, hiszen őket a törvénynek a jelenlegi formája kielégíti, tehát nincsenek többlet igények. Itt gondolok például arra, ugye, hogy a német tannyelvű iskoláknak 90-95%-ban román diákjai vannak, akik hallani sem akarnak arról, hogy egy csökkentett értékű román nyelvet tanuljanak. Na most technikailag azért probléma ez a kérdés, mert hogyha a magyarok számára ugye eddig 1-4-ben adott az, hogy egy sajátos tankönyvvel, egy csökkentett tananyaggal mennek előre, hogyha ezt felvisszük egészen 12. osztályig, akkor óhatatlanul, hogy az érettségének az elvárás szintje is kisebb kell legyen a nemzetiségekhez tartozó személyek esetében, de ugyanakkor ez a csökkentett szín egyenértékű kell legyen az egyetemi felvételik, az egyetemi beiratkozások kapcsán. Tehát itt mindenféleképpen ezt a, hogyha mondjuk magyarországi vagy németországi mintával élünk, akkor ezt a kétszintes érettségit kell valamilyen formában behozni. Ezt kell mondani, hogy a szakiskolák esetében, hogyha meg akarjuk akadályozni azt, hogy 70-80-90%-nak sikertelen legyen az érettségi, akkor lenne kell tegyük a mércét, és akkor a szakiskoláknak megfelelő tudásszintű érettségit tennének mondjuk a magyar diákok is román nyelvből, és kizárólag román nyelvből. De mondom, itt még mentális gátakat is át kell törni ennek a kérdés kapcsán.
Igen, és mindig ez a legnehezebb. Szintén az oktatás fejezetben van egy rendkívül sokat vitatott kérdés, a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti, Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemnek az ügye. Emlékszünk arra, hogy a szociáldemokrata párt volt az, amelyik 2012 tavaszán éppen ezzel a kérdéssel buktatta meg az Ungureanu kormányt. Most változott-e azóta a hozzáállása a pártnak ehhez a kérdéshez? Lehet erről tudni valamit?
Nem világos a dolog. Mondom, ez már egy olyan részletkérdés az ők szempontjukból, hogy ennek a végigbeszélésére vagy netán rögzítésére nem került sor. Itt azért világosan látszik az, hogy a vélt vagy valós egyetemi autonómia sáncai mögött azért az egyetemek be tudnak tartani. A kormány meg tudja oldani ezt a kérdést, de eléggé drasztikus lépésekkel. Tehát ugye mi azt láttuk, hogy az Ungureanu kormány alatt voltak kísérletek a kérdés jogi megoldására. Ezek nem értek el eredményt, és ugye az adott kérdés az volt, hogy elmehet-e a kormány addig, hogy az állami támogatását megszüntesse, vagy legalábbis felfüggessze annak az egyetemnek, amelyik nem hajlandó a rá vonatkozó törvényeknek eleget tenni. Tehát a helyzet megoldásához egy nagyon-nagyon eltökélt kormány szükséges, és megmondom őszintén, nekem kételjeim vannak, hogy az RMDSZ-nek a mostani pozíciója elégséges lehet-e ehhez.
Változhat ön szerint ez a pozíció? 2020 előtt, úgy értem.
Nem tudjuk. Azt látjuk ugye, hogy a parlamenti pártok között azért nagyon nagy a mozgás. Én megmondom őszintén, nem számítok erre. Én azt látom, hogy a liberális párt szétesés közeli állapotából kifolyólag azért nagyon sok képviselő szenátor hívható át a parlamenti többségbe, tehát én nem gondolom azt, hogy a következő 4 évben a mostani kormánykoalíciónak különösebb gondja lehet a parlamenti többség biztosítása terén. De az alapkérdések azok mindig a parlamenti matematikából szűrhetők le, tehát az, hogy ki kit szeret, ki kivel szeretne kormányozni, ezek másodlagosak.
Van-e elképzelés arra, hogy a magyarságnak a közérzetét szintén rendkívüli módon befolyásoló másik kérdés, a szimbólum használat ügye valamiképpen megoldódjon? Ezt azért kérdezem így, mert az elmúlt években nagyon sok kezdeményezés volt, különféle típusú jogszabályok jelentek meg ebben a témában, és csak oda jutottunk vissza, hogy a székely zászlót a magyar sajtó szóhasználatával élve üldözik.
Igen, így van. Kényes kérdés, és kényes kérdés lesz ugye 2018-as egyesülés centenáriuma kapcsán is. Tippelni tudok erre, de hogy ebbe most mi fér bele, természetes itt az RMDSZ szándékai azok egyértelműek, ezt a kérdést valamilyen formában meg kell oldani. több kérdés az, hogy ugye az új miniszter a Bailey kijelentése mögött miszerint Magyarországgal szeretné a viszonyt javítani, mi húzódik meg. Hogyha itt Románia valóban beszeretne kapcsolódni mondjuk a V4-ek tevékenységébe, vagy ezt a mostani kizárólag Egyesült Államokra támaszkodó geopolitikai helyzetét, vagy akár geopolitikai elszigeteltségét oldani szeretné, akkor valószínűleg ennek a külpolitikai nyitásnak lehet akár a magyar kisebbségre nézve is kedvező hatása.
Ön szerint egyébként mennyire indokolt, hogy a magyarság annyira elkeseredett? Tehát mondjuk a székes zászlót leszámítva és néhány a nyelvhasználattal kapcsolatos nehézségeket leszámítva, ön lát-e okot az elkeseredettségre? Tehát a rossz közérzetre?
Nagyon érdekes ez a kérdés. Ugye mi évente általában két közvéleménykutatást végzünk, és ezért ami érdekes, az nem a pillanatnyi állapota a közösségnek, hanem a tendencia. Most amit látunk, az az, hogy azokon a területeken, ahol a 2007-2008-as válság után azért megmozdult a gazdaság, jelentős mértékben nőttek a bérek, ezeken a területeken azért fokozatosan javul a magyaroknak a hangulata. Tehát van egy összefüggés, van egy nagyon erős összefüggés az általános közérzeten belül, nem kizárólag a nemzeti szimbólumok, illetve az etnikumhoz köthető szempontok játszanak, hanem nagyon markánsan jelen van a mindennapi élet problémái, a mindennapi megélhetésnek a gondjai. Most azokban a régiókban, ahol az általános tapasztalat az, hogy lehet, hogy nem élünk úgy, mint Nyugat-Európában, de azért az idén egy kicsit jobb a helyzet, mint ami volt a tavaly, és valószínűleg jövőre is jobb lesz, mint az idén. Tehát ott, ahol ez a felszálló ágban levő tendencia a közérzet része, ott azért a hangulat jobb. Tehát ott, ahol problémák vannak, és itt gondolok elsősorban Székelyföldre, problémák a foglalkoztatással, az átlagbérekkel, a megélhetéssel, a fűtésszámlával és egyebekkel, ott egy általánosan rossz közérzetre még rátevődnek ezek az etnikai összetevők is, és ez kétségtelen oda vezet, hogy ott azért hangsúlyosan rosszabb a közvélemény hangulata.
De ez magától ilyen rossz, vagy a nyilvánosság, a sajtó erősíti fel?
Kétségtelen szerepe van a sajtónak is, mert például nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért annyival jobbak az eredmények Hargitában, mint Kovászna megyében, ugye, hogyha már Székelyföldön belüli különbségeket nézzük, mi a magyarázata annak.
A választási eredményekre gondol.
Igen, és nem csak a választási eredményekre, hanem a közvéleménykutatás felméréseire is, ugye. Hargitában a jövedelem szint alacsonyabb, mint Háromszéken, Hargitában munkanélküliség nagyobb, az egyfőre eső beruházások mértéke alacsonyabb, és még mondhatnák egy csomó tényezőt ennek ellenére. Hargita megyében nincs az a napi politikai megosztottság, amit akár a sajtó is felerősíthet, de itt azért hozzáteszem azt, hogy én általában a sajtót nem szoktam kárhoztatni, a sajtó létező problémákat tud felerősíteni, de abban az esetben, hogyha ő olyasmit próbál kommunikálni, ami azért az illető személyeknek a személyes tapasztalatában nincs ott, akkor általában nem lehet eredményes.
Most a közérzettel kapcsolatos, ön is említette a beszélgetésünk elején az, hogy a bizonyos korábban kiharcolt jogokat nem sikerül alkalmazni, és ez érdekelne, hogy ön szerint mi ennek az oka. Tehát kizárólag azon múlik, hogy a román hatóságok ellenállnak, vagy pedig más oka is lehet annak, hogy például nem tudunk élni a nyelvi jogainkkal.
Több összetevője van ennek a kérdésnek. Itt azért, azt kell mondom, hogy az RMDS felelőssége nem kerülhető meg. és elsősorban az RMDS egyes tisztségviselőinek a felelőssége. Tehát nagyon könnyű beszélni azokról a településekről, ahol egy román többség nem hajlandó ugye a közigazgatási törvényben szereplő kisebbségi nyelvhasználatot biztosítani, de igazi gond ugye azokon a településeken van, ahol egy magyar többség, vagy akár egy 100%-ban magyar többség nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy ezek a jogosítványokkal élni lehessen. Na most azért el kell mondanom, hogy ez egy elég szűk jogi szegmensre vonatkozik, és ebben az esetben azt kell mondanom, hogy a törvényt is módosítani kell. Röviden, miről van szó? Ugye előírja a közigazgatási törvény, hogy azokban az önkormányzatokban, ahol valamely kisebbség eléri a 20%-ot, mármint etnikai aránya 20% feletti, a lakosok írásban és szóban kommunikálhatnak az önkormányzatokkal. Na most ez így rendben van, a szóban rész az rendben van, hiszen ezeken a településeken eléggé gyakran az önkormányzatban nagyon sok magyar dolgozik. A gond ott kezdődik, hogy mit értünk az alatt, hogy írásban kommunikálhat. Nem egyértelmű, hogyha valaki mondjuk egy magyar nyelvű kérvényt tesz le, az, hogyha ismeri a magyar nyelvet az illető hivatalnok, elkezdheti-e az adminisztrációs lépéseket annak az ügynek a megoldására, vagy nem? Voltak számvevőszékkel viták erről, elég bonyolult. Én azt látom, hogy a bukaresti hatóságok inkább azt mondják, hogy hát Székelyföldön ezt a kérdést nem piszkáljuk, de azért látni kell, hogy ez a dolog nincs olyan mértékben letisztázva, hogy azt ki lehessen kényszeríteni. Hiszen nem ad a jogszabály választ arra, hogy ezeket a magyar nyelven benyújtott kérvényeket le kell-e fordítani román nyelvre. Magyar nyelvű kérvény alapján beindítható-e az adminisztratív eljárás, vagy nem? Ha lefordítottuk román nyelvre, ugye, mert ha számvevőszéki rációt veszem, akkor ezt le kell fordítani román nyelvre, román nyelven kell eljárni, utána vissza kell fordítani magyar nyelvre, és magyar nyelven kell tájékoztatni azt a szemét, aki magyar nyelvű kérvényt nyújtott be. Rendben van, csak akkor mi van ennek a költségeivel? Erről egy szó nem esik sehol. Tehát az az elv, hogy például ezzel a joggal való élés többletköltséget jelent, és ezért a kisebbségek által lakott önkormányzatok többlet forrásokat kell kapjanak a közigazgatási törvény kisebbségi fejezetének a végrehajtására, de eddig azért még a román közgondolkozás nem jutott el. És az RMDS ahányszor ezt szóvá tette, hát annyiszor pattant le a többségről ezzel a kérdéssel. Tehát vannak olyan szegmensek a kisebbségi nyelvhasználat kapcsán, ahol azért nem annyira egyértelmű a dolog, hogy azt mondjuk bírósági úton tudnánk kikényszeríteni. A kétnyelvű feliratok esete az rendben van, de az, hogy például az önkormányzatok tolmács felszereléseket vásároljanak és alkalmazzanak olyan személyt, aki ezt a szinkron tolmácsolást képes elvégezni, az azért csak egyes településeken van, és azt kell mondanom, hogy inkább kivételnek számít, mint általános gyakorlatnak.
Holott enélkül nem lehet anyanyelven tanácsülésen felszólalni, ugyanis a törvény előírja, hogy nem szabad a nyelvet, az anyanyelvet használni akkor, hogyha nem biztosított a román fordítás. Egyébként a törvény alkalmazási normáiban figyeltem fel arra, hogy ugye a jogszabály azt mondja, hogy a közigazgatási törvény azt mondja, hogy ahol a tanácsosoknak a negyede egy bizonyos kisebbséghez tartozik, ott használhatják az illető nyelvet, az alkalmazási normákban pedig már egyharmad szerepel. Ez egyértelműen alkotmányellenes, mert egy alsóbbrendű jogszabály módosít ilyen módon egy felsőbbrendűt, a kormányhatározat egy törvényt, és akkor felmerül, hogy miért nem foglalkoztak ezekkel a dolgokkal mostanig. Tehát miért most kerülnek elő, miért most vált akuttá az, hogy nekünk vannak jogaink, amivel nem tudunk élni.
Azért több megközelítés is van. Ugye az egyik megközelítés az, hogy ugye különbözik a mostani kisebbségeknek a helyzete mondjuk a 90-es évekhez képest. A 90-es évek második felében, 2000-es évek első felében nagyon világos volt az irány, előre kell menni, és minél több újabb és újabb kisebbségi jogosítványt kell valamilyen formában elfogadtatni, és azoknak a rendbetétele ugye az majd a későbbiekben kerül sor. Most azt látjuk ugye, hogy a kisebbségi kérdésnek az Európai Unión belül nem jött el a reneszánsza, hogy finoman fogalmazzak. Például nagyon nehéz szétválasztani ugye az őshonos kisebbségek és a többi nemzeti etnikai kisebbségek kérdését. 90-es években még talán értőfülekre találtunk ugye a nemzetközi porondon ebben a kérdésben, és egyszerűen azt látjuk, hogy a kisebbségi jogok további bővítésének azért nincsenek meg azok a nemzetközi feltételei, amelyek mondjuk az integráció előtt álló Romániát arra késztették, hogy az ő szempontjából engedményeket tegyen. Most ami világos és amihez ragaszkodni lehet, ugye azt látjuk, ugye, hogy a 2007-es Európai Uniós integráció után azért a román hatóságok is kisebb jelentőséget tulajdonítanak a kisebbségek kérdésének. Ugye? Most ebben a helyzetben, ami támogatandó még a mostani nyugat-európai kontextusban is, az az, hogyha egy törvényt hozott valamelyik állam saját kisebbségeire vonatkozak, azt tartsa be. Ugye itt azért egyértelmű volt az elmúlt években a román integrációs politika, mindig előre szaladtak a különböző törvények elfogadásával. Eznek a gyakorlatba ültetése azért mindig késett. Emlékezzünk vissza egy 2007-es kimutatásra, ami szerint Románia az Európai Uniós jogokból többet vitt át a saját jogrendjén, mint Németország vagy Franciaország. Természetesen azon a különbséggel, hogy az említett két ország akkor fogad el egy jogszabályt, amikor megvannak a gyakorlatba ültetésének a feltételei, és Románia esetében pedig hát nagyon sok jogszabály ugye papíron maradt. Ez a kérdésnek az egyik vetülete. Másik vetülete az, hogy azért az önkormányzatokban választott tisztségviselők irányába az RMDS inkább ilyen általános kéréseket, általános feladatokat fogalmazott meg. Tehát a prioritás mindenféleképpen a parlament, és a parlamentben tetten érhető ugye törvénygyártás, vagy konjunkturális esetekben kormányon, ugye a különböző kormány határozatok, döntéseknek az elfogadása, befolyásolása volt a cél. Most kétségtelen, hogy ugye parlamentben azért lassan elfogytak a könnyen elfogadható kisebbségi kérdések, ami maradt, ugye azok nagyon kemény diók, és egy stratégiaváltás van a tekintetben is, hogy akkor próbáljuk rendbe tenni. Tehát ebben a nemzetközi környezetben, illetve hát ezek mellett az idézőjelbe tett bukaresti prioritások mellett próbáljuk rendbe tenni a kisebbségi jogok kérdését, hiszen mi mondottam, az a felvetés, hogy Románia elfogadott egy jogszabályt a kisebbségekre vonatkozóan, de azt nem tartja be, ez azért abba a klubba, ahova Románia 2007-be belépett, ott azért ez egy csúnya dolognak számít, hogy így fejezzem ki magam.
Még egy kérdés, ugye az utóbbi években felmerült az igény arra, hogy szülessen egy tartósabb megállapodás a román többség és a kisebbség között. Ez az utóbbi egy-másfél évben kapott egy nevet is, etnikai paktum. Lehetséges ön szerint egy ilyen?
2018 kontextusában lehetséges. Hiszen ugye az a kérdés, az etnikai paktum nem egy pesztív nyilatkozat arról, hogy akkor a román állam szereti a területén élő nemzeti kisebbségeket. Ennek igazából semmilyen hozadéka nincs, és a RMDS nem is partner egy ilyenhez. Az alapkérdés ugye az, hogy hogyan képzeljük el 100 év után, ugye Trianonhoz 100 évre a saját jövőnket ebbe az országba. Mit gondol az állam a saját nemzeti kisebbségeiről, És ezt a két szempontot hogyan lehet addig közelíteni, hogy az egyféle kiegyezésben csúcsosodjon. Hát ez az etnikai paktum arról szól, hogy a román állam melyeket fogad el az RMDSZ követeléseiből, az RMDSZ célkitűzéseiből, és ezt hajlandó-e átvezetni a saját jogrendszerét. Lefordítva ugye ez azt jelenti, hogy 2018-ban az Egyesülés centenáriumában hajlandó-e a román többség rábólintani például a kulturális autonómiára, vagy akár a székelyföldi jogköveteléseknek valamilyen portfóliójára. Ez egy nagyon komoly kérdés, hiszen azt látjuk, hogy a politikán belül két eléggé ellentétes vélemény ütközik ennek kapcsán. Az egyik vélemény szerint ezt a kérdést, mármint a kisebbségek kérdését erőből meg lehet oldani, és ugye erre láttunk azért az elmúlt 2-3 évben több kísérletet. Másik szempont pedig azt mondja, hogy valamilyen formában ki kell egyezni a kisebbségekkel, hiszen a NATO-ba és Európai Unióba integrált Románia esetében a kisebbségi kérdés csak mentális szinten jelenthet problémát. Távolról sem igaz az, hogy ez egy állambiztonsági kérdés lenne, vagy az, hogy itt reálisan felmerülne Románia területi egységének, vagy hát a Románia intézményrendszer relevanciájának a kérdése a kisebbségi területeken. Most azért is fontos volt ez a választás, ugye, mert az elmúlt egy évben is, főleg a technokrata kormány alatt nem láttuk, hogy hol születnek a döntések, nem láttuk, hogy ki a partner, nem láttuk, hogy kivel kell tárgyalni, kivel lehet tárgyalni. Az RMDSZ-nek van egy tapasztalata, immár 27 éves tapasztalata arról, hogy a román politikusokkal, román pártokkal hogyan lehet az akarat érvényesítés különböző módozatait sikerre, vagy legalábbis eredményre vinni. A román politikusoknak is van egy tapasztalata arra vonatkozóak, hogy hát a magyarokkal valamit kell kezdeni, ha nem is az összes elképzelésüket, vágyaikat elfogadni, de hát azért tompítani kell ezt az etnikai szembenállás élét, nem kell őket zászlóperekkel, meg községtáblákkal, mert ezek igazán gyakorlatilag semmi értelme nincs. Ezekkel hergelni, valamilyen kompromisszumot, társadalmi békét, béke irányába kell előrelépni. Most azt mondom, hogy függetlenül attól, hogy szimpatikus-e számomra, vagy nem a mostani parlamenti többség, kétségtelen pontosan tudjuk, hogy kikkel kell tárgyalni. Nem véletlenszerűen jelennek meg a döntések, ki tudja, milyen intézmény által megfogalmazva. Tehát én azt mondom, hogy a parlamenti képviseleti elv visszatért a normalitásba, és lehet, hogy ilyen feltételek mellett akár még eredményesebb is lehet az RMDSZ, mint ahogy